Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 323. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Az előző héten zenéről beszélgettünk, ami tudjuk a filmes idézetből, olyan, mint építészetre táncolni, de csak elvileg. A legutóbb ki is derült, hogy valóban nem igaz ez feltétlenül. Aki hallotta az adást, szerintem megerősít ebben, hiszen Pirisi László zeneszerző munkájának egy a közönség által kevésbé ismert oldalát mutatta be, mikor arról is kérdeztem, vajon veszélyt jelente a szakmájára a mesterséges intelligencia. Spoiler, nem, legalábbis ő nem tart ettől. Azt is elmondta, hogy miért, de ezen kívül még sok érdekességet osztott meg velünk. Mondom ezt azoknak, akik lemaradtak a műsorról, és tervezik, hogy pótolni fogják az archívumunkból, vagy valamelyik podcast megosztóról.
Első megálló.
Habár visszautazunk a 19. századba, ahogy szoktuk, egyik szavunkat a másikba öltjük, és maradunk a zene, a technológia és az ember alkotta eredményeknél. Legyen az műdal, színmű vagy bármilyen művészeti ág. Szóval valami, ami mű. Csak így önmagában ez a szó, hogy mű, olyan rosszul hangzik, mintha hamis lenne, hogy utánozná az igazit. Mert ez műanyag, csak hogy még egy klasszikust idézzek. Pedig ha azt mondjuk, a művészet utánozza az életet, sőt, néha fordítva, akkor már is egy magasztosabb jelentéshez jutunk. Az embernek azon képességéhez, amelyről egyenlőre makacsul valljuk, gép nem tud ilyet. Hiszen honnan tudna keríteni magának az AI egy múzsát? Miből merítene ihletet? És mielőtt az exponenciálisan fejlődő technológia egy öntudatos képviselője bekiabálná a választ, inkább gyorsan lépjünk is tovább, mert lehet, hogy nem csak a megoldás lepne meg, hanem a választott hang is, amelyen megszólal. Akinek már valamilyen formában rögzítették a prózáját, az, ha nagyon negatívan szemléljük a világot, bármikor megszólíthatja saját magát. Persze erre azért elég kicsi az esély, hiszen így is akadnak, akik maguk értékesítik a hangjukat, hogy a továbbiakban egy jelentős összegért cserébe ők mondják be, hányadik emeleten vagyunk, győzködjenek, hogy vegyünk új táblagépet, rosszabb esetben pedig a tudtuk nélkül egy egész hangos könyvet felolvasnak, esetleg olyan jellegű alkotásban szólalnak meg, amely nem kifejezetten az a műfaj, amellyel szívesen azonosulnának. Mivel a mesterséges intelligenciával elkövetett visszaélések jogi háttere még nem tekinthető teljesen kidolgozottnak, gyakran egy hosszú és fárasztó bírósági hercehurca kell ahhoz, hogy érvényesítsék az érdekeiket a sértettek. Ezt figyelembe véve járt el két szinkron színész az Egyesült Államokban. Paul Skylerman és Lini Sage pert indítottak a Lovo nevű cég ellen, amely Emmy alapú szövegbeszéd átalakító szoftvert fejleszt. A pár azt állítja, hogy a Lovo ellopta a hangjukat, klónozta és azokat engedély nélkül használta fel kereskedelmi célokra. Az ügy különösen személyes és megdöbbentő volt számukra, mivel a saját hangjukat hallották vissza egy podcastben, amely a mesterséges intelligencia szórakoztatóiparra gyakorolt hatásáról szólt. Számolt be erről egy tavalyi cikkében az itbusiness.hu a BBC-re hivatkozva forrásként. Még szerencse, hogy a kis hableány, szerződés ide vagy oda, végül megmenekül a gonosz haragjától, és még a hangját is visszakapja. Ja, meg a herceg is meg lesz. Legalábbis a Walt Disney által mesélt változatban, és mi most nem is térünk ki Andersen tragikus sorsú hősnőjére, akiről eredetileg szól a történet, hanem ennél maradunk, amely sokkal vidámabb, még ha távolabb is áll a művészi megközelítéstől. Talán pont onnan tudható ez biztosan, hogy nem az életet utánozza. Mert ha reálisan nézzük, van ez a tengeri boszorkány, egy csencselő sirály, meg mindenki énekel, jó. De még a herceg is összejön? Nyilván. Tehát ha azt vizsgáljuk, művészettel van-e dolgunk vagy sem, akkor a műszócska garantálja a színvonalat. És hogy miért rugózom ezen? Mert valami hasonló felismerés indított el egy fontos kulturális missziót hazánkban annak idején. És mert még mindig a technológia jelenlétének áldásos hatásairól lesz szó, ahogy azt egy-két adással ezelőtt már célul tűztük ki. És tudom, hogy az AI-jal kapcsolatos félelmek nem abból fakadnak, hogy mennyire fejlett, hanem hogy egyre gyorsabban fejlődik. és az ember mindig nyugodtabb, ha tudja, az okostelefon csak egy meghatározott szintig okos, és a mosópor is bár intelligens, csak folteltávolításra alkalmas. Nem mellesleg az Ember a Földön egyik műsorvezetője, Nemes Takács Kata, akinek a hangját ezerből is felismerni, egészen váratlanul is megszólíthat már minket. És most nem arra gondolok, hogy miközben Blake Lively és Zooey Deschanel angolul tátog, ő beszél magyarul, hiszen ez nem meglepő, sőt, kifejezetten bosszantó, hanem Kata hangján szólalnak meg az említett színészek a filmek magyar változatában. Sokkal inkább a témánk miatt teszünk említést egyik újabb feladatáról, bár ebben a konkrét esetben nem az AI rakosgatta össze a hangokat, hanem felvettek jó sok szükséges mondatot Nemes Takács Katával, hogy az egyik illatszerű üzlet önkiszolgáló kassz szájánál, ezentúl tőle kapjuk a fizetési instrukciókat többek között. Mármint a géptől az ő hangján. Szóval ez például egy happy endes sztori. Egy olyan, amelyben ember és gép békében és egyetértésben dolgozott együtt. Tulajdonképpen a most következő történet is ilyesmi lesz. Fontos hasonlóság, és ez lényegében minden különböző technikai vívmányok segítségével történő munkára igaz, azért még mindig az ember az ötletgazda, és ő kezdeményez.
Második megálló.
Itt van velem Zelinka Tamás zenepedagógus, a Párlándó című online folyóirat felelős szerkesztője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, kedves Ágnes!
Tulajdonképpen, hogyha a megfelelő technika a megfelelő szakemberrel, tudással együttműködik, pozitív hatása lehet, és ez nem egy új keletű történet, ez ének, a dalok, amióta ember van, azóta a közösségben élésnek a velejárója volt. Ezt ugye Kodály és Bartók óta már mindenképpen tudjuk, de ugye a modern korban, vagy mondjuk a polgárosodás korában, hogyha most Magyarországot nézzük, azért nagyon hamar megjelent az, hogy ezt a tudást meg kéne szerezni, és meg is kellene őrizni.
Így igaz. És ami a legérdekesebb, hogyha a népdalokról van szó, hogy ebben a munkában, ezeknek a megismerésében, amit a falu népe ismer, énekel, táncol, abban a felkutatásban, összegyűjtésben, az én információim szerint kezdetben nem is zeneművészek vettek részt. Bennük megvolt a szándék. Liszt Ferenc is egy hátizsákkal akart elindulni és népdal gyűjteni Magyarországon. Nem került sor. Viszont annál sokkal többet tettek az írók. Például Kisfaludi Károly, aki drámaíró, festő, de a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt. Erdély János, aki ügyvéd is volt, költő is volt, kritikus, szintén a Magyar Tudományos Akadémiának a tagja, rengeteg csodát alkotott. Kriza János, az ő neve különösen jelentős, ő néprajzkutató, költő, műfordító, szintén a Magyar Tudományos Akadémiának volt a tagja. És hát ne feledkezzünk el a legjobb költőinkről, Arany János és Tompa Mihály, akik szintén a Magyar Tudományos Akadémia tagjai voltak, illetve hát a Tompa Mihály még a főtitkára is ennek a szervezetnek. Mindent elkövettek, hogy összegyűjtsék és megismertessék ezeket a csodálatos dolgokat, amivel egyébként dokumentálni akarták, hogy milyen gazdag a magyar kultúra, és mivel ez az időszak a 19. század egyébként is a nemzeti válásnak egy nagy folyamata, nemzeti ébredésnek az időszaka, tehát ez mindenképpen hasznos lett volna, de döntő módon csak a szöveget tudták lejegyezni, mert a hangok lejegyzése nem volt lehetőség, egyrészt azért, mert ők nem muzsikusok voltak, másrészt pedig nem volt meg az az eszköz, amit majd Thomas Edison feltalál 1877-ben, ez a bizonyos fonográf, amivel legelőször Vikár Béla végzett kutatómunkát, ő sem volt zenész, ő néprajzos volt, és az irodalomnak egy kiellemkedő alakja, de neki már ott volt a gépe, amivel a felvételt meg tudta csinálni. És amikor Bartók Béla és Kodály Zoltán a nyomdokaiba kívánt lépni, és megismerték ezeket a fonográf felvételeket, abban a pillanatban ők már tudtak segíteni abban, hogy ami a gépen rajta van, a fonográf hengere rajta van, az kottává legyen varázsolva, ugyanis annál nehezebb dolog, mint lejegyezni az énekhangot, különösen azokat a magyar népdalokat, amelyek nem táncok vagy munkadalok, hanem sok-sok érzelmet és díszítést tartalmazó, mondjuk sírató zenék voltak, vagy búcsúról szóló zenék. Ezt csak azok tudták megteremteni, akik a legmagasabb szinten tanultak zenét, ez pedig Magyarországon a Zeneakadémia létrejötteivel együtt az ott felnövekedett generáció volt csak erre képes.
Pontosan ez az időszak, a 19. század közepe, második fele, de pont ebben a polgárosodó világban azok az ön által is említett író emberek mennyire voltak még közel az ő, mondjuk úgy, hogy vidéki gyökereikhez, mennyire voltak a városi életnek a részei ezek a népdalok, tehát a daloknak egy része valamilyen szinten jött azért a városba az emberekkel.
Így van, de teljes keveredés volt, ahol döntően magyar nóta, verbunkos, csárdás volt a fő dolog, amelyek közé természetesen népdalok is belekeveredtek. Erre a legjobb példa éppen Johannes Brahmsnak a Magyar táncai, amelyeknek egy jelentős része korabeli tánczene, amit a város lakossága élvezett elsősorban a cigány muzsikusok előadásában, de közéjük időnként népdalok is belekeveredtek. Amikor Bartók Béla és Kodály Zoltán elhatározzák, hogy ezt az utat, amelyet az elődeik oly keservesen megpróbáltak felkutatni, elindulnak, ebben döntő szerepet játszott, hogy ők már felismerték, hogy a művek jelentős része, amivel a város lakossága él, az nem a néptől származó, azok műalkotások, csárdások vagy magyar nóták, és egy olyan kincs rejtőzik vidéken, elsősorban a várostól távol eső, vagy a tömegkommunikációjától távol eső helyeken, amelyeknek a rögzítésére és összegyűjtésére rendkívüli szükség van. És szerencsére, hogy erre rájöttek, és rátették életüknek egy jelentős részét, pedig zsenik voltak, mint zeneszerzők, és egész biztos vagyok benne, hogy mind a népdalgyűjtés, mint a népdaloknak a rendezése, lejegyzése, rendszerezése, magáról a népdalgyűjtő munkáról nem is beszélve, hihetetlen sok időt vett el attól, a munkától, amit egyébként tőlük, mint zeneszerzők még nagyobb örömmel fogadhattunk volna, mert műalkotások születhettek volna, de ők ezt nem sajnálták, mert ennél fontosabb dolgot nem tudtak elképzelni, kölcsönösen erősítve egymást, és a legjobb pillanatban, mert érezték, hogy az utolsó pillanatok vannak, egyrészt hihetetlen módon elindult a mozgás vidéken a városok felé, másrészt a világháborús állapota, itt az első világháború, pedig veszélyeztette a lakosság egy jelentős részét, hogy megszűnik az apáról a gyermekre való továbbadása ezeknek az értékeknek. Aztán ők arra már végképp nem gondoltak, hogy nem csak a háború fog pusztítani, de bekövetkezik egy olyan ország csökkenés is, amikor a felvidék, amikor Erdély vagy a déli területek egyszerűen megszűnnek Magyarországnak lenni. Nem csak szándék, egyszerűen lehetetlenség, politikai okok miatt is, hogy a kutató munkát tovább folytassák.
Az előbb említette, hogy gyanús lett ugye Kodálynak és Bartóknak, hogy ezek valószínűleg műdalok, tehát ugye itt nem népdalokkal van dolguk. Azt lehet tudni, hogy itt mi az, ami árulkodó volt?
A gyermekkori emlékek. Ugyanis mind Kodály Zoltán, mind pedig Bartók Béla olyan közegben nevelkedett, kisvárosokban. Találkoztak a népiskolákban, ahol tanultak, olyan gyermekekkel, meg olyan muzsikusokkal, olyan hangzó anyagokat és énekes anyagokat őrző emberekkel, akiknek a zenéje más volt, mint amit a városban hallani lehetett, és amit a városi emberek ismertek és énekeltek. Ez és elindította azt a folyamatot, amit egyszerűen kíváncsiságnak nevezünk. És amikor a kíváncsiságukból beigazolódott, hogy valóban egész más a városnak, ráadásul a fővárosnak a zenéje, egészen más, mint ami faluhelyen énekelnek az emberek, vagy táncolnak rá, akkor születik meg bennük, hogy ezt föl kell kutatni, és össze kell gyűjteni. Talán ők sem gondolták, hogy ez micsoda nehézségekkel jár, hiszen nem volt előttük erre igazán példa. Apró gyűjtögetések voltak, mondom, szövegek. Vikár Béla fonográffal. De itt egy városi ember jelenik meg a falu, vagy a vidék zárt közösségében, egy városi ember, akitől csak rosszat kaptak eddig, mindig féltek, amikor megjelenik valaki, mert mindig csak elvitt valamit, mindig csak megzavarta őket. És hát ami a legfontosabb, ezeket a dalokat nem úgy énekelték az emberek, hogy na, Józsi bácsi, most akkor énekeljen el egy bordalt, vagy Juliska néni, most énekeljen el egy siratot. Ezeknek a daloknak az előadása, megszólalása mindig ahhoz a megfelelő élethelyzethez kapcsolódott. Itt most Bartók Bélának, Kodály Zoltánnak és tanítványaiknak azt a nagy és hatalmas pedagógiai, pszichológiai munkát kellett elvégezni, hogy az emberekben egyrészt bizalmat keltsen, és olyan pillanatokat teremtsen, amikor az emberek olyankor is megszólalnak énekszóval és olyan dalokkal, amelyek nem akkor lennének alkalmasak. Bartók Bélának és Kodály Zoltánnak is sikerült, és azzal is próbáltak a közelükbe kerülni. Itt elsősorban felvidéki, erdélyi, délvidéki területen élő emberekre, akik ugyan magyarok által sűrűn lakott területeken éltek, de a nyelvük szlovák volt, az anyanyelvük román volt, vagy éppen anyanyelvük szerb volt, megtanulták a nyelvet hatalmas küzdelemmel, hogy a saját szavaikkal, saját beszédükkel, anyanyelvükön szóljanak hozzájuk, ne pedig tolmácsnak a segítségével. Hát ez volt a legnehezebb dolog, tehát megtalálni a megfelelő nótafát, hogy így mondjam, a közlőt, aki hiteles, gyönyörű zenét tud hozni, aztán a hazahozott anyagokat oly módon rendezni, mint egy hatalmas szótár, amelyben minden, de minden együtt van, és utána a szótárból kiválasztani a legszebbeket, amelyek aztán arra alkalmasak lesznek, hogy zeneművekben, ezt a csúnya szóval nem tudok mit mondani, feldolgozva, zongora kísérettel, vagy éppen zenekari formában a nagy közönség elé is kerüljenek. És ezt kezdetben mindenfajta támogatás és pénzügyi segítség nélkül végezték az első népdalgyűjtők, abban bízva, hogy majd ha közreadnak kiadványokat, azokból egy kis bevétel jön, és akkor tovább tudják majd finanszírozni a munkájukat. Erre csak a 30-as évektől került sor, amikor már egy szobát is kaptak a Magyar Tudományos Akadémián, ahol dolgozni tudtak. De a legnagyobb segítséget az jelentette, amikor a saját tanítványok indulnak el az útra, példaként említve Kodály Zoltán tanítványai közül, mert ő foglalkozott elsősorban a jövő zeneszerző generációjával, ők tudnak a legjobban kottázni, hogy így mondjam, mert hát az ő nekik le kell írni a gondolataikat, és ez fontos volt, hogy rögzítése kerüljön, még ha felvételre kerül a zene akkor is. Vikár Bélának az volt az elképesztő szerencséje, hogy ő gyorsíró volt. Az országgyűlésben is betöltött ilyen gyorsírói feladatokat, és ez neki nagyon nagy segítséget adott, hogy a gépről, vagy netán az élőben elhangzott, hát elsősorban szöveget tudta lejegyezni, és a fonográfról, vagy az élőben elhangzott zenéket, szövegeket, ő gyorsabban tudta jegyezni. A többiek, az új generáció pedig már képes volt a zenének a rögzítésére is. A utolsó pillanatokban került ezekre a munkálatokra sor, mert hát a háború teljesen lezárta ezt a dolgot.
Említette azt, hogy meglepődtek az adott vidéken, amikor megérkezett a városi ember fonográffal, nyilván fáradtan, már ingújban.
Így van.
Ez, hogy volt egyfajta ilyen tartózkodás, az egy dolog, de amikor előálltak azzal, hogy hát, ahogy ő mondta, Juliska néni, tessék már elénekelni azt vagy ezt, hogy nem tudom, hogy mennyire fogadták ezt így nyitottan, vagy azt mondták, hogy na, menjen a dolgára, jó ember.
Biztos, hogy voltak elutasítások, de az utókor számára az a sok ezer rögzítés azt mutatja, hogy rengeteg alkalommal sikerült az ő rendkívül kulturált, empatikus viselkedésükkel ezeket a zárkózott embereket a legintímebb belső érzelmeiknek a megszólaltatására rávinni. Hát jó példa erre, hogy a mai ember is, hogy szégyellenek énekelni. Szégyellősek az emberek az éneklésben. Ez egy érdekes dolog, ez annyira egy belső dolog. Kivételt képez a kórus természetesen. Kivételt képeznek a kis óvodások, de később az emberekben ez egy nagyon szemérmes belső kifejezési forma. Hát ez 100 évvel vagy 120 évvel ezelőtt elérni, ez is a csodák közé tartozott. És hát az a hit, hogy sikerül ezeket a dalokat megmenteni, és sikerült a magyar zeneirodalmat, zenetörténetet egy olyan irányba elvinni, amely tisztán és gyönyörűen, tényleg, ahogy Bartók is a Cantata Profanából idézve szoktuk mondani, a tiszta forrásból sikerült megújítani a zenéjüket, a magyar zenét is ezáltal, vagy úgy, hogy ott volt az eredeti dallam, és kapott egy kis kíséretet, egy kis ruhát, hogy az a zenében harmóniákat, hogy ne legyen félszeg, ha már itt van a városban, netán ott van a hangversenyteremben, vagy pedig a népzenének a dallami és ritmus elemei alkották a művet, amelyek jól felfedezhetők, de az igazi csoda Bartók Este a székelyeknél című zeneművével illusztrálható, amit sok esetben úgy emlegetnek, hogy könnyű volt neked, Béla, egy ilyen szép, gyönyörű dallamot írni, mint az Este a székelyeknél, amelynek van egy lassú, meg egy gyorsabb dallama, hiszen te annyit megfordultál az erdélyi székelyeknél. És Bartóknak el kellett mondani, hogy ez az én saját dallamom, az erdélyi székely, neknek a zenéje alapján, ami azt jelenti, hogy úgy megtanult a népzene nyelvén komponálni, hogy már szinte anyanyelvi színnek tekinthető. Ezt a nyelveket beszélőknél is csodának számít, ha valaki akcentus nélkül tudja a németet, az angolt, stb. Mondani, mintha ott született volna. Bartók Bélának és Kodánynak sikerült egy olyan zenei nyelvet alkotni, hogy képesek voltak olyan szintre emelni a zenéjüket sok esetben, hogy az az embernek az érzése, hogy ez maga a népdal, ami itt megszólal. Nem, ez a szerző sajátja, csak már anyanyelve a mesternek.
Igen, gondolom, hogy több kritikát is megfogalmaztak, részben az irigyek, részben a tudatlanok, meg hát részben azok, akik valóban foglalkoztak ezzel, és esetleg attól féltek, hogy itt valami rosszulval lopás történik, de hát azért ezt már az utókornak többen, sőt, hát ők maguk bebizonyították, hogy itt nem erről van szó, hanem ennek a kincsnek a megőrzéséről. Említette korábban, hogy nagyon nehéz az a munka, hogy lejegyezzék, tehát kottázzák ezeket a népdalokat a maguk részleteivel. Tehát, hogy mik azok az apróságok, amiket mindenképpen meg tudnak és meg kell jeleníteniük a kottán, ami egy népdalnak a sajátossága. Tehát, hogy itt nem csak a dallam van ezek szerint lejegyezve.
Az lenne jó, ha rögtön meg tudnánk mutatni egy lassú, parlandó vagy netán rubátó stílusú népdalt, amelyet úgy adtak elő, mintha beszéltek volna, mintha sóhajok ott lennének benne, a levegővételek rengeteg díszítéssel és rengeteg minden kísérte az előadást, amit mondom a hangfelvétel tud rögzíteni, de ahhoz, hogy például a zeneakadémistáknak, amikor én is tanultam, a kezébe kerüljenek ott, rémisztő volt. Hihetetlen nehéz volt az, hogy volt nekem egy kecském, azzal semmi gond nincs, a tánc ritmus az hozza, de abban a pillanatban, amint megváltozik, és ilyen elbeszélővé, sóhajszerűvé válik, ez úgy, mint amikor valaki beszél, és megáll egy picit, tovább folytatja, esetleg egy kicsit másképpen folytatja. Ha az interneten megkeresnek régi magyar dallamoknak a lejegyzését, akkor lehet látni, hogy teli van különböző kisebb-nagyobb kottákkal a fő dallam, amely azt jelzi, hogy a hangjuk az nem csak egyszerűen a fő hangokat énekelte, hanem rengeteg apró, pici finomsággal vette körül a zenét. Valahogy úgy tűnik ez, mint amit a jazz muzsikusoknál is találunk. Én se láttam még például, hogy egy jazz muzsikusnak az improvizatív játékát például valaki megpróbálta volna leírni. Ez valami hasonlósággal jelentkezik, hogy annyi minden jelenik meg abban, amely meghaladja a kotta leírásnak a lehetőségét, de ha már sikerül, azt egy laikusnak újra életre kell tenni, nagyon nehéz, szinte rémisztő ránézni egy ilyen kottára, annál szebb viszont hallgatni ezeket a zenéket.
Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen hivatalos széljegyzettel ellátott kotta volt, tehát ennek is
igen,
megvolt a maga
ez
formája.
A helyes kifejezés. Zenei jelekkel ellátva, kötőjelekkel, ezt úgy jelezték, hogy a kisebb méretű kották, amelyek egyik hangról a másikra átcsúsznak, és tehát nem mindig úgy énekelték a hangokat, hogy egyik hangról a másikra, hanem ilyen finoman átereszkedve hozzájuk az egyikről a másikra. De ők hihetetlen precizitással és küzdelemmel megoldották ezt a feladatot. Ez maga egy műalkotás, ahogy ezek a kották le lettek jegyezve, ezzel is jelezve az, hogy igyekeztek visszaadni az élő előadásnak az egyszerű, megismételhetetlen dolgát, mivel ezek többet így még egyszer el nem hangoztak, ezek egy teljesen speciálisan azoknak az embereknek a lelki rezdüléseit fejezte ki, és számos alkotásban például a három csíkmegyei népdal, Bartoknak egy nagyon szép fuvola darabja, ott például az bevezető részekben igyekszik ezeket életre kelteni, és egy fúvós hangszerrel például megszólaltatni. A gyerekeknek nem kerültek a kezébe ilyen művek, az ő kezükben például a Gyermekeknek című zongorasorozatban, vagy Kodály Zoltánnak a Gyermekkari kórus műveiben, azok világos egyszerű kották. Eznek a kottáknak a leéneklése sem zeneiskolai szintet, hanem azt lehet mondani, magas szinteket jelentett mondjuk zeneakadémiai szinten, akik aztán ezt ma a hangszeren is, amikor egy ilyen zenéhez kerültek, akkor meg tudták ezt csinálni. Nem tudom, hogy a többi országokban ez hogyan és miképpen ment, hiszen magának a magyar népzenének és a Bartók Béla és társainak a gyűjteményének a megismerése is egy teljes életet felvesz, és még akkor se tudjuk, hiszen itt több ezres méretű dalkincsről van szó. Leginkább azokat a dallamokat ismerjük, amelyek leghíresebb műveikben valamilyen formában előjöttek, mozgató rugók lettek, de Bartók Béla és Kodály Zoltán arra is gondolt, hogy már pici kortól kezdve a gyermekeket megtanítsa, megérintse a magyar és a szomszéd népek zenéjében lejrő csodákra. Ugyanis ők nem csak a magyarral, hanem a magyarok lakta területen élő nemzetiségek, szlovákok, románok, délszlávoknak a zenéjével is foglalkozott, de izgatta más népek zenéje, török és arab zene is. Kereste ezek között a kapcsolatokat, sajnos az élet számára csak 64 évet adott, rengeteg kincsel búcsúzott el az élettől, mint ahogy mondta, hogy rengeteg dolgot tudna még tovább folytatni és írni, ha ez a súlyos betegség nem jön. De életének nagyon fontos részét és zeneszerző munkáját félretéve a népzene kultúráért küzdött ő is, és Kodály Zoltán is. Nem lehettünk eléggé hálásak, pedig zseniális szerzők voltak, és ki tudja még hány remek mű született volna meg. De ha ezt nem kezdik el, ezt a munkát, akkor nem jutnak a népzenének ilyen mélységeik, és akkor az alkotásokban sem születhettek volna meg azok a művek, mint például Táncvitt, vagy Kodály Zoltánnál a galántai táncok. Egyébként a Bicini a Hungarikában, ami a gyermekek számára készült kötet, aranyosan megírja, hogy mezítlábas pajtásaim, rátok gondolva komponáltam ezeket. Tehát a gyermekkornak, a szülőhelyeknek az emlékei, azok elválaszthatatlanok ettől, ahova rögtön a felismerésükkor, a pályakezdésükkor elindultak visszafelé a városból, a falu felé.
Amit mondott, ez a fajta összefüggéskeresés a különböző népek zenéje között, már önmagában nagyon izgalmas, hiszen tudjuk, hogy ugye a földrajzi közelség miatt vannak hatással egymásra, akár mondjuk különböző népek, hát ahol a nemzetiségek élnek egymás mellett, bizonyára hatnak egymásra. Még ma is van, hogy máshogy ismerünk egy-egy névdalt, más-más szóval, hogy ugye ezek a missziók, ezek egymással párhuzamosan is, meg egymás után mentek, hogy amikor a városban megérkeztek ezzel a zenei gyűjteménnyel, akkor gondolom találtak átfedéseket, de nem 100%-ban.
Ez a kérdés kettőt ütött egy csapásra. Bocsánat. Az egyik, hogy nem csak a szomszéd népekig jutottak el. A pentatónia felfedezése, mint a magyar népzenének egy csodálatos ősi rétege, miért csak a magyaroknál van meg itt Európában? Ennél hitelesebben az őseink Ázsiából való érkezését semmi nem tudja igazolni. Hát ma Kínában, Japánban, Kóreában, Vietnámban és Oroszországnak az ázsiai területein éneklik ezeket a pentatón dallamokat. Ezek egyértelműen bizonyítják az útvonalat, hogy miért éneklünk mi pentatóniát, itt egyedül a Kárpát-medencében, mert valamikor az őshazából ezzel érkeztünk. A másik pedig európai hatások, az úgynevezett új stílusú magyar népdalokban megjelenik, tehát még a pentatón az többnyire ereszkedő, kvintváltó, addig az Európából érkező dalok, ezek a visszatérő, tehát amikor az eleje visszatér a legvégén, de a népdaloknak a sokasságából kikeresni azt, amelyik az eredeti, a kiinduló dallam lehetett, hát ezek a nagy felfedezések közé tartoznak. Én a legszebbnek azt a példát tartom, a Fölszállott a pávának a dallamát, amelyet már 1909 táján, mint Bartók Béla, mint Kodály Zoltán, a korai műveiben már élnek a páva dallamnak a motivumaival. De 1935-ben találnak rá arra, amelyik a kiinduló dallam ma volt a páva dallamnak, és ezt aztán Kodály Zoltán a Fölszállott a páva a zenekari változataiban, a kórusműben és a Bicinia Hungarikában háromszor is életekeltette. Egyébként a népdalban levő variációs lehetőséget költőként Ady Endre fedezte föl a Fölszállott a pávában. Ő akkor még csak azt ismerte, amikor ezt a művet, versét megírhatta, és ahogy a zeneszerzők a témát beszokták mutatni, hát itt kezdődik egy variációs mű, ő idézőbe teszi a népdalt, Fölszállott a páva, vármegye házra, sok szegény legénynek szabadulására. Idézőbe téve. A legvégén, mint ahogy egy rendes költőnek a legvégén megismétli, de idézélbe téve, hogy én idézem. És attól kezdve ugyanabban a szellemben elkezdi a variációk sorát szavak segítségével. Na, ezt a csodát, ezt a adiverset Kodály Zoltán 1937-ben kórusra írja, megvalósítja mindazt, amit Adi nem tudott, mert ő csak költemény tudott. De a költemény hatására, amelyben szintén variációk vannak, az életre kell már zenével, Kodály variációival, de már a dallam variációival egy gyönyörű kórusműbe. Na, így találkoznak össze a költészet és a zene, mert végső soron a magyar népdalban mindig csak a dalról beszélünk. Kevesebb szó esik a szövegről. Az ismeretlen költő is csodákat teremtett. Ha valaki semmi más nem csinál gyermekkorában, vagy ifjúkorában, csak ezeket a verseket olvassa, a népköltészeti alkotásokat, amelyeket már 19. században felfedeztek, hogy micsoda remek művek, akkor a magyar szókincs teljességét megismeri, és a magyar érzelmek teljességét a születéstől a halálig, az örömtől a bánatig teljességét adja a magyar szókincsnek, a magyar érzelemvidágnak. Joseph Haydn az évszakokban már a 18. és a 19. század fordulóján rájön arra, hogy a népköltészet, a faluhelyen élő embereknek a művészete az olyan erővel rendelkezik, amit el kell hozni a városba, meg kell ismertetni a városiakkal, hogy tanuljanak élet és ember szeretetet.
És a kérdés második része az, hogy ugye ezek különböző formában is megérkeztek több gyűjtőtől. Nyilvánvalóan itt akkor volt egyfajta ilyen megengedő hozzáállás, hogy azokat a népdalokat úgy írták le, hogy hát van egy olyan formája, ahol ezt a szót éneklik bele, valahol meg ezt, és akkor az a különböző tájegységekre jellemző.
Biztos, hogy van. Hát ezek szájról szájra terjedtek. És minél több variáció volt valamelyik dalból, vagy zenéből, a hangszeres zenéből, annál népszerűbb és kedvelt volt, mert ment tovább, ezt meghallottam egy esküvőn, akkor én is énekeltem, én is továbbadtam, és mindig változott. És ez a rengetegféle változatból megtalálni az eredetit, amelyből esetleg a kiinduló lehetett, hát az hihetetlen nehézség. De hát a szerzőt nem ismerjük. És ennyi költő, ennyi zeneszerző is, mind ismeretlenül is, mind zseni, akik a magyar nyelvet, és így hozzátéve a magyar zenét, így gyönyörű szabályossággal kezelték, az egész egyszerűen csodálatra méltó. Valószínűleg apáról fiúra szálltak ezek a dolgok, hiszen nem voltak iskolák, hát zenéiskoláról végképp nem beszélve, nem haltak meg az emberekkel együtt ezek a gyönyörű dalok és versek. Hála ezeknek a nagyszerű költőknek, zeneszerzőknek, akik életük jelentős részét és nagyon nehéz körülmények között végig tudták vinni ezt. Maga ez a fonográf gép is, és cipelni és vinni, de érezték, hogy ez nem egy feladat, ez egy csodálatos szolgálat, és folytatják napjainkig is. Ugyanis hát a Magyar Tudományos Akadémia népzenekutató csoportja ma is aktívan dolgozik, és ma is van egy generáció, amelyik, most már nem is tudom hányadik, akik találnak, még ma is találnak olyan dalokat, olyan szövegeket, amelyek még mindig arra vártak ennyi idő után, hogy le legyenek jegyezve, és ha már nem szájról szájra működik, hanem rögzítve van, akkor megmaradhat az utókor számára, unokáknak, dédunokáknak egyaránt.
Ma már ezek nyilván az ilyen egészen ritka esetek, gondolnám én, mert hogy ugye nyilván az első világháború az egy nagyon nagy törést okozott ebben a munkában, de a 30-as évekre meg egyébként is azt mondták, hogy mindenki rádiót hallgatott, már vidéken is, és egyszer csak így, nem azt mondom, hogy megszűnt az éneklés, de hát azért nagyon komolyan átalakította ezt a típusú részét
így
az életnek.
Van, nagyon-nagyon komolyan átalakította, és végső soron egy-egy mozgalommal például a táncházi mozgalom, ezt, vagy a röpűpáva, amit a 70-es években elindítottak, és hát a művészeti iskoláknak a nagy száma az országban, amelyik ma már nem csak a klasszikus zenei tanszakokkal rendelkezik, hanem a népzenét is tanítják, és ráadásul olyan tanárok, amiről Bartók Béla és Kodály Zoltán álmodni sem tudott. És ez egy hatalmas vívmány, teljes jogú tanszéke a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek. A népzene, ez a kultúra meg fog maradni, tovább fog élni, és akik ilyen szinten tanulnak népzenét, akár hangszeren, akár énekhangon, azok egész biztos, hogy másképpen hallgatják Bartóknak és Kodálynak, és Bárdos Lajosnak és Járdányi Pálnak a műveit, mint a legősibb, legrégebbi autentikus források egyikét, mert pontosan tudják, hogy mi munka és milyen csoda rejtőzik ezekben a dologban.
Visszaugorva ide a századfordulóra, hogy amikor a városba megérkeztek ezekkel a különböző tájegységekről, vidékekről származó dalokkal, akkor egyrészt nyilván magát a dalt is megőrizték, hogy az énekelhető legyen, tehát hogy ahhoz ne kelljen semmilyen zenei ismeret, hogy valaki ezt elsajátítsa, és egyébként ők maguk ezt a komoly zene segítségével egy más, mondjuk úgy, hogy műfajban, tehát nem mondom azt, hogy professzionális szintre, hanem egész egyszerűen más módon is rögzítették. Tehát én jól értem azt, hogy amit hazahoztak, abból tulajdonképpen két fajta rögzítés született.
Igen. Hát egyrészt a legfontosabb céljuk az volt, hogy ezt a magyar népzenét megőrizzék az utókor számára. Ezt nekik össze kell gyűjteni. A tudományos vizsgálat volt a második rész, ez egy tudósi munka. És utána ezek közül, a dalok közül kiválasztva azt, ami a zenepedagógiába és a mindennapi zenei életbe be tud kerülni. Nem mindegyik dal volt erre alkalmas, és nem mindegyik hangszeres muzsika. Azok, amelyek ma általános iskolai vagy a középiskolai ének-zene tankönyvekben benne vannak, ezek a legközismertebbek, a legjobban, legkönnyebben életre kelthetők. Ezeket éneklik baráti körökben, kirándulások alkalmával. Céljuk volt, hogy már fiatal korban megismerkedjenek a gyerekek ezekkel a hagyományokkal, és Kodály Zoltánnak például a zenepedagógiai módszere a népdalokra és a gyermekdalokra épített ez a bizonyos Kodály metódika, amelyik a magyar zeneoktatásnak, és nem csak a magyarnak, hanem a nemzetközinek is egy gyönyörű útvonala.
Keretbe is zárva a beszélgetésünket, hogy a szaktudás, a szakember és hát a gépnek az együttműködése, ugyanis az interjú előtt még előzőn a beszélgettünk, és említette, hogy hát tulajdonképpen a Kotta megírását is segítette már egy gép, ami úgy tűnik, hogy nagyon fontos, mert hogy nagyon csúnyán írtak. Vagy legalábbis nehezen volt az kibogozható, hogy a Kotta az pontosan mit tartalmaz.
Hát a technika fejlődése nagy segítséget jelentett a gyűjtő munka feldolgozásához. Hát a fonográf volt az első, később a magnetofonok megjelenése. Mikor Bartók Béla és Kodály Zoltán élt, akkor még nem létezett az a technika, amivel ma a számítógépek rendelkezőnek olyan programmal, amelyik a Kottát leírja. Teljes szépségével és tökéletességgel leírja a Kottát. Nem tudom, hogy képes lenne-e a Kotta írás azokra a rendkívüli finomságokra, amelyeket ezeknek a érzékeny füllel és lélekkel rendelkező tudósoknak megadatott, hiszen ott az apró rezdüléseket is rögzíteni kellett szövegé-zene kapcsolatát. Lehet, hogy a népzene gyűjtésben ez a fajta kottaírási program nem segített volna, ha lett volna, de segít a zeneszerzőknek, akik ezáltal szép, olvasható kottával tudnak megjelenni. Ezek mind olyan segítő eszközök, amelyek a zenével foglalkozók életét megkönnyíti és segíti, de azt, ami a legfontosabb, a szív és lélek, a munkában, a komponálásban, az előadásban ezt a gépek nem tudják átvenni. Ezért hiszek abban, hogy nincs szebb és nincs nagyszerűbb előadás, mint amikor előttem születik meg az az előadás a hangversenyteremben, vagy pedig a színpadon. Az az egyszeri és megismételhetetlen csodát, ez csak az élő produkció képes, viszont hálásak lehetünk a sorsnak, hogy rögzíteni tudjuk, hogy ne vesszenek el, de az alkotásban ez legyen zeneszerzés vagy előadás, egy produkciónál nagyszerűbb és csodálatosabb nincs, amikor előttem az én lélegzetemet is figyelve, és a többiekét is, akik ott jelen vannak, születik meg egy-egy produkció. A lényeg az élő zene, amelyik a legszebb a világon.
Ezek a már sokkal későbbi kottázógépek, amelyek nyilván a zenét hallva pontosan írnak le, volt, hogy felül írtak egy korábbi tudást. Arra gondolok, hogyha esetleg újra megnéztek ezzel ilyen módon egy zenét, akkor kiderült, hogy ó, hát oda rossz lett írva, hát rosszul olvastam, hogy mi van ott a kottán.
Itt a zeneműkiadóknak a felelőssége jött most elő, akik a kottákat közreadják. Valóban a szépen leírt kották, tehát ma már például a zeneszerzők kottáit nem faksimileként csodáljuk, hogy jaj, ez született meg, hanem alkalmasak arra, hogy lejátsszuk. Tehát a zeneszerzők sok esetben már kotta szerkesztő géppel írnak, és olyan kották születnek meg, amelyek már azonnal használhatók, mert azt a gép alkotta meg. A Bartók Bélának, Kodály Zoltánnak, vagy Beethovennek, vagy Mozartnak a kézírásának a megfejtésén dolgoznak sokat, ezért fordul az elő, hogy egy-egy kiadásban újabb és újabb javítások jelennek meg, mert észreveszik, hogy itt vagy itt a zeneszerző más jelet tett, más hangra gondolt, más képen akarta azt a hangot formálni. Tehát a mai szerzők sokkal tökéletesebb eszközökkel tudnak kottát alkotni. Tehát ez egyértelmű, és gyorsabb is a kottaírás. És pillanatok alatt megszületnek a kották, sőt, a számítógépek még hangszerek is tudják változtatni, a leírt anyagot is életet tudják kelteni. Tehát minden körülmény között. Ez az újakra vonatkozik, akik már ebben a technikai korban élnek. A régi kézirattal, amely kézzel született, őrületes fáradtságokkal, ott marad a szerkesztőknek a aprólékos, szinte tudományos értékű munkája. Tényleg erre a hangra gondolt a szerző, vagy esetleg másra gondolt. Ezért tartó, hogy sokáig például Liszt Ferenc összkiadása, amelyből eddig csak a zongoraművek jelentek meg, és már több mint 40 év telt el. És körülbelül 120 év kell majd, hogy Liszt Ferenc összes zeneműve hiteles kiadásban megjelenjen, mert a kézzel írott kották megfejtése lassú és körülményes és nagyon nehéz munka. Tehát a mai szerzők pontosabban tudnak dolgozni, mert gépek segítik. A régieknek a megfejtésében esetleg a nagyítások.
Egy magánnyomozónak a meghívása.
Ez egy magánnyomozói munka, hogy hibátlan és tökéletes legyen a kotta. Vannak kották, amik az van odaírva, hogy faksimile, de nem faksimilét látunk, csak a faksimiléből csinálták a kottát. A faksimilét le se tudnánk játszani, mert hát ezeket a kis kottacskákat nem tudná a mai előadó életekkel tenni. Biztos, hogy sokat segít a tudomány fejlődése, hogy egyre jobb és tökéletesebb kottánk legyen a jelenben, és könnyebb legyen megfejteni a múltat is. De a tudás nem nélkülözik a technika nagy fejlődése, csak nagy segítséget ad.
Tulajdonképpen oda jutottunk, amely felvetésből el is indult a beszélgetésünk, hogy a szaktudás és a megfelelő technika az egyre több eredményt hozhat. Nagyon szépen köszönöm Zelinka Tamás zenepedagógusnak, a Párlandó című zenepedagógiai online folyóirat felelős szerkesztőjének, hogy kicsit a mélyére láthattunk a korai népdalkutatásnak.
Én is nagyon szépen köszönöm.
A végtelenbe és tovább.
Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást, és valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.